No miért is idéztük fel a Teremtés könyvének ezeket a fontos részeit az önismeret szempontjából? Azért, mert hogy a személyiségünknek alakítója ez, amit bűnnek nevezünk. Ugye a személyiség szempontjából azt kell nézni, ha nem nézünk szembe a sötét oldalunkkal, az nem valami jó ötlet. Mert hogy az a lényeg, ami bennünk van, ha az elválaszt a lényegünket adó teremtőtől, akkor biztosan csorbát szenved mindaz a csodálatos adottság, amit lehet, hogy nem is tudunk feltárni, mert aztán az életünk, a bűnök, a személyiséget alakító tényezők ezeket elfedik. Ugye a bűnnel kapcsolatban itt mindenféle érzékenység van. A mai kornak, a mai világnak az az igazi jellemző, hogy az emberek teljesen elvesztették a bűn tudatát. A bűnt teljesen relativizálják. De most nem arról, és nem moralizálásról akarok beszélni, hanem azokról a tulajdonságokról, amik eme a teremtésben megfogalmazott bűn kapcsán az Istennel való kapcsolat megszakadása következtében az embert formálják. A bűn értelmezhető egy olyan fixációnak, amely megakadályozza, hogy az élet energiája, Isten szeretete szabadon áramoljon. A bűn az önmagunk elé emelt gát, amely távol tart az Istentől, így saját valódi lehetőségeinktől is. Ezen a bűn fogalmán és annak a különféle formái nagyon-nagyon sokat gondolkoztak azok, akik ezzel foglalkoztak, és leginkább a sivatagi atyák voltak azok, akik tanulmányozták és le is írták azokat a jelenségeket, amelyeket a bűn fogalmával, vagy a szenvedélyek fogalmával, vagy a gyökérbűn fogalmával illethetünk. Ez a gyökérbűn fogalom, ez nem egy középkori moralitás játékból származik, hanem ez azt jelenti, hogy ahogy egy fának a gyökérzete szabja meg, hogy milyen erőssé fejlődik alapvetően, így ha abban hibák vannak a gyökérben, az megakadályozza a fejlődését a növénynek. Valami ilyesmire utal. Nos, a bűnök, tehát azoknak a szenvedélyeknek a fogalmát, amelyek a lényegünket alkotó isteni természetünk elzárják a teremtőtől, ezekkel a fogalmakkal a sivatagi atyák foglalkoztak talán legjobban, és az ő leírásuk, kutatásuk, mondhatom így, hogy kutatásuk, vagy elméletük alapján fogadta el aztán az egyház, hogy vannak bűnök, és alkotta meg, aztán Gergely pápa rögzítette a 7 főbűn fogalmát. De nézzük, kik is ezek a sivatagi atyák, és mikor is volt ez, és miért? A 14. század mozgalmáról van szó. Miután a keresztény egyházat hosszú üldözések után a 4. században elfogadták, utána nem csak, hogy elfogadták, hanem kisajátították, és államvallássá tették, és ekkor egyébként mindenütt szembetűen alaphagyott Krisztus követésének az elszántsága. A megalkuvók ott talongtak a keresztség körül, bezárták a pogány templomokat, és a csökönyös megtéríthetetleneket ugyanolyan kegyetlen módon üldözték, mint korábban a keresztényeket. Az új hivatalos egyház attól tartott, hogy tanai pogány esetleg eretnek, különösképpen gnosztikus hatások alá kerülnek, és állami támogatása kényszerítette rá a hívőkre a saját szára íze szerint igaz hitűséget. No szóval ilyenkor nagyon sok a kereszténységre komolyan törekvő ember, férfiak és nők egyaránt visszavonulásra kényszerültek. És kiköltöztek a sivatagba, hogy kisebb közösségben vagy remeteségben éljenek, és ott megtalálják a szívük nyugalmát. Az első nagy sivatagi atya Szent Antal, akinek az élettörténete aztán rengeteg embert megérintett. A mi témánk szempontjából, a bűnök szempontjából különösen kiemelkedik egy Evagrius Ponticus nevű sivatagi atya. Ő, tudjuk ezt, 347-ben született, aztán 36 éves korában Egyiptomba ment, és ott szerzetesi életet ért. Nagy hatást gyakoroltak rá az Origenésznek a művei, tanult a pitagoroszi filozófiából is, és ő volt az, aki leírta azokat a szenvedélyeket, ma bűnnek is hívhatjuk, gyökérbűnnek is hívhatjuk, amelyek elválasztják az embert az Istentől. Ez az Evagrius Ponticus a személyiség fejlődésének egy nagyon fontos tényezőjére arra mutatott rá, hogy a sokféle szenvedély, az, ami elválaszt Istentől, az az embert alakítja ki. Később egyébként ez a személyiség típusok kialakulásában is nagyszerű. Evagrius Ponticus felállította a szenvedélyekről szóló tanát. Ő 8 ilyen szenvedélyt, vagy bűnt fogalmazott meg. Egyik munkájában egyébként 9 bűnös szenvedély, és annak a listáját adja meg, és elemzését is megadja. Ő úgy látta, hogy ezek a bűnös szenvedélyek voltak éppen elterelő gondolatok, amelyek az Istenhez és a szív szenvedélymentes nyugalmához vezető utat zárják el, vagy teszik járhatatlanná. Evagrius Ponticus számára különösen Jézus szavai voltak útmutatók, amit Máté evangéliumából így idézhetek. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivárhelyeken bolyong, nyugtot keres, de nem talál. Azt mondja hát, visszatérek elhagyott házamba. És amikor visszatér, üresen, kisöpörve, feldíszítve találja. Erre nyomban elsiet, és hoz magával 7 másik lelket. Magánál is gonoszabbat. Bemennek, és ott laknak. Ennek az embernek a sorsa most rosszabb, mint előtte volt. És Evagrius szerint 7 fő bűn és a falánkság együtt adja a gonosz szellemek megjelenését. Most foglalkozzunk ezekkel a bűnös szenvedélyekkel. A későbbiekben ezt a 7 bűnös szenvedélyt további 2-vel egészítette ki a gondolkodás, és majd most, hogy sorra vesszük őket, megemlítem, hogy melyiket tekinthetjük a hivatalos főbűnöknek, amit a keresztény egyház főbűnnek tart, és melyek azok, amelyek jelenségként jelen vannak, és amelyek meghaladják még a 7 főbűn fogalmát is. A 7 főbűn a következő. A 2-vel kiegészítve. Harag, kevésség, ámítás, irigység, fösvénység, félelem, falánkság, bujaság és esség. Ezen belül az ámítás és a félelem azok, amelyek mint egy kiegészítései a 7 főbűnnek. A fösvénység a magatartásban egy olyasmit jelent, hogy úgy érzi az ember, a fösvény ember, hogy hiányzik belőle a belső erőforrások egy része, és hogy a többi emberrel való intenzív kapcsolatában nem tud jelen lenni. Kimerítik az emberi kapcsolatok. Tehát nem csak egy anyagi fösvénységről van szó, hanem egy ilyen önenergia védelemről. És ez a szenvedély, vagy bűn arra késztet, hogy a világgal való érintkezést is csökkentse az ember, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy amink van, és a szükségleteinket is minimálisra csökkentsük. Mondhatja az ember ezt zsugoriságnak, a megszerzett véges javakozóló rendetlen ragaszkodásnak, de többről van szó. Önmagunk visszatartásáról van szó, de hogyha anyagi értelemben nézzük, akkor a megszerzett javakhoz való ragaszkodás abban is megjelenik, hogy a szerzés túlzó vágyaiban van jelen. Kapzsiságnak is mondhatom ezt. A birtoklás túlzottságát, túlzott akarását jelenti. A fösvény vagy a kapzsis számára a szükséges mértékben, ami szükséges lehet, az számára semmi. És ugyanakkor az erőforrásai pedig nem teszi be. Annak ellenére, hogy mondjuk hatalmas vagyonon ül, nyomorog a birtokában. Ugye Molière külön drámát szentelt ennek a bűnnek vagy szenvedélynek. A fösvény vagy kapzsi mindent magának akar. Nem csak pénzről van szó. Magának akar megszerezni karriert, magának akar megszerezni barátokat, magának akar megszerezni szerelmeket. Mindent a maga érdekei szerint használ fel. Ugyanakkor vak a rászorulókkal, mert hogy fösvény, mert hogy nem veszi észre ezeket a helyzeteket, ahol neki cselekedni kéne. A fösvénységnek az ellentéte az adakozás. Az adakozás azt jelenti, hogy szeretettel gondolunk másokra, együtt érzünk velük, és megpróbálunk jól cselekedni. Általános értelemben a szeretet, jó akarat és jó indulat az, ami az adakozás szó ad, és ez tökéletesen ellentéte a fösvénységnek. Jézus a fösvénység ellentétét tanította az embereknek. Azt mondta, adjatok és adnak majd nektek is, mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek. Az adakozás a tevékeny szeretet. A fösvénység nem csak a közömbösség, hanem az egyenesen, talán még azt is mondhatnám, hogy az ember szeretet ellentéte. A kevés mások érdemét egyszerűen észre se veszi. A kevésség az öntudatnak a túltengése, önmagunk mások fölé helyezése. A szó szinonimája lehet az önteltség, a gőg, a döjf. A kevésség egyúttal a saját szenvedés beismerésére való képtelenséget jelenti. Az erre való a saját gyengeség, vagy fájdalmak, vagy a szenvedés hajlandóságát sem engedi elismerni. Aki a kevésségben van, az a szükségletei jó részét is tagadja, miközben esetleg másokon próbál szevíteni. Ez a szenvedély még a hiúság szóval is jellemezhető lenne, hogy az ember, aki ebben van, büszke, nagyon büszke a saját erényeire, és a másikét pedig lenézi. A következő részben foglalkozunk a többi szenvedéllyel vagy főbűnnel, de összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ezek a szenvedélyek vagy főbűnök, ezek nem mások, mint amik megszakítják azt a természetes kapcsolatot, ami az Isten alkotta ember és az Isten között fennáll. Egy rendetlenséget visz be a mindennapokba, egy olyan rendetlenséget, amit emberi erő nem is tud helyrehozni. A keresztény gondolkodás szerint Jézus megváltó műve az, amin keresztül urrá tudunk lenni ezeken a dolgokon, mert a bűn önmagunk emelte gát, amely távol tart az Istentől, valódi saját lehetőségeinktől.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.
hírpercek.